Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban a propaganda témakörével foglalkozunk. Ma egy nagyon sajátságos vetületével, de azt gondolom, hogy egy olyan vetületével, ami talán sokaknak eszébe jut, ha egyáltalán ezt a propaganda kifejezést meghallják. A személyi kultusszal fogunk foglalkozni, és akit vendégül hívtam, Apor Balázs történész, a Dublini Trinity College Európa Tanulmányok Központjának docense, akit nagy szeretettel köszöntök.
Üdvözlöm a hallgatókat!
A Láthatatlan tündöklés című könyved felvezetésében, vagy tulajdonképpen az elején olvasható egy ilyen figyelmeztetés, hogy ez a személyi kultusz, ez nem is egy jó kifejezés tulajdonképpen, mert sokkal inkább vezér vagy vezető kultuszról kéne beszélni. Hogy van ez? Kicsit igazítsuk el magunkat akkor ebben, hogy miért ez a egyébként sokkal inkább elterjedt személyi kultusz kifejezés van használatban, miközben ez nem teljesen jó.
Ez sok szempontból nézve nem a legmegfelelőbb kifejezés a jelenség leírására. Elsősorban azért, mert a személyi kultusz kifejezés az a pártnyelvből, a kommunista párt nyelvezetéből ered, és már egyébként a Sztálin, illetve a Rákosi kultuszt megelőzően is használták a kommunista párton belül, abban az esetben, hogyha esetleg valamilyen kisebb, alacsonyabb szinteken lévő vezető túllépett a lehetséges határokon, és el akarták távolítani, akkor gyakran előkerült a személyi kultusz, mint vád.
Tehát dorgálás.
Dorgálás, igen. Személyi kultusz vagy vezérkedés, ez a két kifejezés volt. Egyébként a vezérkedést ezt mind a mai napig használják. Úgyhogy a személyi kultusz az nagyon erőteljes ideológiai konnotációkkal rendelkezik, és gyakorlatilag beágyazódott a kommunista párt nyelvezetébe. Ez az egyik rész. A másik meg, hogy a személyi kultusz karrierje, a fogalom karrierje, az gyakorlatilag Hruscsov 1956. februárban elmondott titkos beszédéhez kötődik. Ő dobta be gyakorlatilag a személyi kultusz fogalmát a köztudatba, és az az értelmezés, amit ő ott nyújtott a Sztálin kultusszal kapcsolatban, és a fogalommal kapcsolatban, az határozta meg hosszú ideig, egyébként mind a mai napig a személyi kultusz jelenségét, illetve az azzal kapcsolatos megnyilvánulásokat. Tehát ez alapjában véve egy nagyon konkrét politikai célokat szolgáló fogalom, amit Hruscsov akkor meghatározott, mind a mai napig egyébként befolyásolja a köztudatban is, hogy ez a jelenség mit jelentett. Úgyhogy ezért is gondoltam, hogy ideje elszakítani a jelenség leírását ettől a fogalomtól, és egy más fogalommal leírni, ami talán adekvátabb vagy pontosabb, és nem annyira terhelt politikailag vagy ideológiailag.
És közben, tehát 1953-54-ig, és aztán utána ugye az 56-os szakasz után, Hruscsov beszéde után, közben mit gondoltak erről? Én olvastam a könyvben, sokszor imádatot írsz, amit érteni vélek, hogy akkor itt most imádjuk a vezető, de hogy ezt minek élték meg, vagy mi volt ennek valami neve, vagy ez csak történt, hogy akkor, hogy ilyen típusú kultuszt építettek, kimaradok, azért a kultusz alatt értjük az egész jelenség.
Hát a kultusz az lehet használni egyébként, tehát azt tudományosan is használható fogalom, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy megpróbálom egyszerűen elmagyarázni, hogy voltak reprezentációk, képek és szövegek a vezérrel kapcsolatban, és ezeket a reprezentációkat, ábrázolásmódokat különböző gyakorlatokkal erősítették meg. Tehát ugye rituális tapsok, nagy gyűlések, tehát voltak ábrázolásmódok és voltak gyakorlatok. Tehát ezenek a kettőnek az összegzése az, amiért ezt a jelenséget kultusznak hívhatjuk. Én azért használom a vezető kultusz fogalmát, talán még ugye visszatérve az előző kérdésedre, mert sokáig egy személlyel hozták összhangban magát a személyi kultuszt, illetve hogyha a történelemben bármilyen kultuszt vizsgálunk, vagy vizsgálnak a történészek, akkor általában egy személyhez kötik ezt az egészet. Az én véleményem szerint pedig a sztálini kontextusban, a sztálini Kelet-Európában itt gyakorlatilag egy hierarchikus kultuszrendszerről beszélhetünk. Tehát itt nem csak egy kultikus személy volt, nem csak Sztálin volt, meg Rákosi volt, hanem az alsóbb szinteken, a párt hierarchia alsóbb szintjein is voltak mini Sztálinok, mini Rákosik. Tehát maga a kultusz az egy sokkal tágabb és bővebb rendszer képzett, és ez bizonyos tekintetben egyébként egyedi a történelem folyamán.
Csak kellett tudják a helyüket, ugye ezt is többször.
Kellett tudják a helyüket, igen, hogyha elkezdtek vezérkedni, akkor azon nyomban elnyomta
szóltak,
őket a rendszer.
Nem. De
igen, most jut eszembe, hogy volt ezzel kapcsolatban egy kérdésed az előző, hogy
igen, tehát,
milyen fogalmat használtak a jelenség építése közben. Ugye az az egyik abszurduma ennek a személyi kultusznak, hogy soha nem hívták személyi kultusznak, miközben a jelenséget építették. Mindig mást hívtak személyi kultusznak. Tehát a személyi kultusznak soha nem volt pozitív jelentése a kommunista pártnyelvben, ezt mindig utólag aggatták rá. Ugye Hruscsov, amikor Sztálin kultuszát bírálta, akkor kezdte el használni a személyi kultusz kifejezést, hogy az alapszinteket a vezérkedés esetében szintén utólag, amikor valakitől meg kellett szabadulni, például Rajk László esetében is felmerült a személyi kultusz vágya, akkor is a személyi kultusz egy ilyen rituális megbélyegző fogalom volt. Úgyhogy amikor a Rákosi kultuszt építették, vagy amikor a Sztálin kultuszt építették, akkor a rendszer nem hívta ezeket kultusznak, nem hívta ezeket személyi kultusznak, dicsőítésnek se nagyon, népszerűsítésről volt szó. Tehát sokkal semlegesebb és gyakorlatilag ilyen sokkal üresebb fogalmakat használtak, mint ezt a terhelt fogalmat.
Mesélsz többször arról a könyvben is, hogy a kiemelt ünnepek, amik születésnapok, tehát ez Sztálin esetében 70, Rákosinál 60, azért előzetesen tényképpen több évig bizottságok sora, intézmények sora készítette elő, hogy hogyan lesz megünnepelve a vezetőnek a kerek évszáma. Hát ha máskor nem, akkor eközben azért biztos felteszi valaki a kérdést magának, hogy ha ez nem kultuszépítés, akkor most mire készülünk?
Hát lehet, hogy feltették, erről nem igazán vannak források. Biztos egyébként, hogy voltak kételyek, tehát ilyen forrásokat én nem találtam.
Hát bocs, megszakítalak, mert szintén ugye te könyvedből tájékozottam, úgyhogy én nem tudlak sarokba szorítani, de ha jól értettem, akkor például Révai József jó pár esetben valamit már soknak érzett, és mondta, ne ezt csináljuk.
Igen. Ez egyébként a a Szovjetunióban is volt így, hogy visszafogták a kultusznak olyan aspektusait, amit már soknak gondoltak. Egyébként Sztálin is csinált ilyet, meg Rákosi is csinált ilyet. Tehát maga a kultusz tárgya is sokszor beavatkozott a kultuszépítés visszafogásába. Hogy itt most arról lett volna szó, hogy ők úgy gondolták, hogy ez a kultusz ez voltak éppen rossz, ezt nem feltétlenül tudom el. Lehet egyébként, hogy otthon a négy fal között, nem tudom, azon gondolkoztak, hogy mégsem jó irányba halad az egész, de ezt nem tudom elképzelni, itt azért elég lojális moszkovita politikusokról van szó, ők valószínűleg úgy gondolták, hogy ugye ez a szovjet minta, ezt kell követni, ez nem kultusz, van a jó kultusz, meg van a rossz kultusz, illetve a jó kultuszt nem is nevesítették egyébként kultuszként. Tehát nyilván vannak szubjektív szinten, biztos, hogy voltak szubjektív szinten kételyek, de ennek írásbeli megnyilvánulása nem nagyon volt. Egyébként, ha találsz, akkor küld el nekem nyugodtan, mert
mindenképpen fogok.
Szívesen elolvasnám.
Mindenképpen fogok, ha találok, mert azért sokat...
Bocsánat még, hogy a pártvezetés körében ilyen két megfogalmazás az.
Aha, oké. Okay. Ami nekem is, vissza fogok térni erre a kételyre, mert ezzel kapcsolatban abszolút vannak kérdéseim, de amit behoznék, és szerintem fontos még itt a témafelvezetésben megvitatnunk, hogy ha jól értem, akkor ezeket a kultuszokat alapvetően egy intézményhez kötötték, most nem a kultuszépítő intézményre gondolok, mint propagandaminisztérium, hanem hogy az adott személyek, Sztálin, Rákosi és a többi tanítvány nem személyükben voltak tulajdonképpen felemelve. És ugye azt mondja a könyvben, hogy intim dolgok, mint család, unoka, ilyesmire gondolok, nem ezek a jellemzőik voltak, hanem ők, mint a párt, vagy ők, mint az ország. Tehát, hogy amikor az ő kultuszukról beszélünk, akkor ez alatt talán egy szimbólumrendszer is volt.
Így van, tehát ez az egyik szerintem legfontosabb jellegzetessége a kommunista vezérkultuszoknak, hogy ezek rendkívül személytelen jelenségek voltak. Abban az értelemben, hogy itt tényleg nem arról volt szó, hogy az egyén, aki a vezetői pozícióba került, az hogyan és milyen személyes kvalitások alapján érdemli meg, hogy ott legyen, hanem ugye azok a kvalitások, azok az értékek, azok a tulajdonságok, amelyeket hozzátársítottak, azok rendkívül elvont és absztrakt értékek voltak, olyan értékek, amiket a rendszer promotálni akart. Tehát gyakorlatilag ezek a vezetők, és ez minden egyes esetben így volt, magát a rendszert szimbolizálták, a pártot jelenítették meg, a pártot személyesítették meg, a párt hatalmát, és sokkal bővebben ugye magát a politikai közösséget, illetve magát akkor ugye kommunista értelmezésben vett nemzetet jelenítették meg. Tehát ez nagyon személytelen és nagyon elvont szimbólumok voltak, éppen ezért szinte semmilyen személyes tulajdonság nem jelenik meg ezekben a kultuszokban, és ezeket egyébként Rákosi is és Sztálin is személyesen húzták ki, hogyha esetleg bekerült volna egy-egy ilyen
hiszen
jelenség.
A fő cél, azt tulajdonképpen három nagyon karakteres jellemzést láttam, ugye az apa, a vezető, tanító tulajdonképpen, igen. Ugye? Vagy tanárt akartam, de tanító. Tehát ehhez valóban nem kellenek személyes tulajdonságok.
Így van, így van. Tehát és ezek ilyen archetipikus képzetek egyébként, tehát amik megelőzték ugye a kommunista vezérkultuszt is, ezt ugye a történelmen folyamán számos más vezetőhöz társították ezeket a tulajdonságokat, és egyébként az a forma, ahogy ez a három tulajdonság gyakorlatilag megjelent az összes kommunista, aztán időszakban az összes kommunista vezérkultuszában jelzi azt, hogy itt azért nagyon elvont és nagyon általános jellegzetességekről volt szó.
És ha jól értettem, akkor ugye pont ezzel lehetett az alsóbb szinteken mondjuk elbukni vagy megbukni, hogyha mondjuk valaki ezt a háromból valamelyiket megcélozta magának, akkor ezek speciál foglaltak voltak. Tehát apa figurának, tanítónak nem lehetett lenni.
Igen, tehát mit tudom én, a keceli TSZ elnök, hogyha apa figuraként akarta volna saját magát ábrázolni, az biztos, hogy nem vette volna jó néven a párt.
És ennél egyel följebbi példát is hozol, és erre nagyon odafigyeltek, ha jól értem Rákosék, hogy viszont azért európai szintű, vagy világszintű politikai tényezőnek meg Rákosit nem volt szabad beállítani, hiszen arra ott volt Sztálin.
Így van, így van. Tehát Sztálin volt ugye a szovjet hatalom globális tekintetbe vett szovjet hatalomnak a szimbóluma, ugye a béke és a haladás jelképe, főleg a II. Világháború után, a nácizmus legyőzője, tehát ő egy ilyen szupranacionális nemzetek felett álló jelkép volt, ami a szovjet hatalom etnikai háttértől függetlenül vett ugye megszemélyesítője volt. Ugye Rákosi esetében erre nem kerülhetett sor. Becsúszott egy-két ilyen megjegyzés olyan forrásokban, amit nem feltétlenül figyeltek olyan szorosan, mint a többit, hogy mit tudom, a világ dolgozóinak a vezére, de ez valószínűleg véletlen formájában jelent meg. Tehát ezeknek a vezetőknek, mint Rákosi, illetve a kelet-európai kollégáinak ebben az időszakban, nekik az volt a szerepük, hogy gyakorlatilag a saját maguk országában legyenek ők ugye a szovjet hatalom szimbólumai, illetve hát ugye a nemzeti egységet valamilyen formában testesítsék meg.
Tehát fontos, hogy ezt bedobtad, és ugye Sztálin esetében mondtad, hogy szupranacionális, és a tanítványok, most hívjuk őket így, esetében pedig a nemzeti egységet is, tehát azért amennyire lehet látni, legalábbis a 47-től 50-ig, aztán utána nem tudom pontosan mennyire, azért a nemzeti jelleg az elég fontos volt Rákosiéknak, a búzaszemektől kezdve a népművészeti tárgyakig. Tehát ez a fajta kommunista megközelítésről gondolnánk itt távolról nézve, és ha nem történészek vagyunk, hogy ugye ez egy nemzeteken fölötti, és nem szabad beleragadni ebbe a nemzeti eskedésbe, most így mondom, az nem volt jellemző talán.
Jellemzőbb volt, mint hinnénk, és ugye ennek a gyökere is a sztálini Szovjetunióba nyúlnak vissza, a 30-as évek közepén csúszott át gyakorlatilag ez az osztálypropaganda nemzeti propagandává. Ekkor jelent meg ugye Sztálin, mint a népek atya a Szovjetunióban, de ekkor jelent meg ugye Sztálin, mint ugye az orosz nép egyik legfontosabb reprezentása is. Tehát a 30-as évek végére elég erőteljesen eltolódik ez a népek barátsága irányvonal orosz centrikus irányvonallá, amit csak megerősített ugye a II. Világháborúban aratott győzelem. Tehát gyakorlatilag a II. Világháborúban, egyébként a világháború alatt írják át a szovjet himnuszt is, akkor kerül bele ez a nagy Oroszország által kovácsolta Fried, tehát a szovjet himnuszba beleszövik gyakorlatilag Oroszországot, mint az összes többi baráti nép felett álló népet, és ugye ez az irányvonal, ez gyakorlatilag a Szovjetunió Szovjetunió összeomlásáig ez változatlan maradt, tehát ez egy ilyen kommunista ideológia keveredve egy ilyen orosz nacionalizmussal, ez már a 30-as években megjelent, egyébként mind a mai napig
él. Hát vagy újfent, ugye ez
a,
igen.
Vagy igen. Újfent, igen, tehát ugye ez a téma, ez azért mind a mai napig érezteti a hatását, legalábbis ugye tőlünk keletre. Úgyhogy ezt a vonulatot vették át ugye a kelet-európai testvérpártok is. Ugye nekik fontos volt az, hogy nemzeti pártokként adják el magukat, tehát ennek volt pragmatikus funkciója is a II. Világháború után, mert ezeknek a pártoknak a jelentős többsége azért nem rendelkezett komolyabb társadalmi támogatottsággal, sőt, ugye mind a lengyel pártot, mind a magyar pártot gyakorlatilag majdnem teljes egészében kiirtották a sztálini Szovjetunióban, tehát ott még párt sem nagyon volt, támogatottság meg még annyira sem, ugye ezek illegális pártok voltak, talán Csehszlovákia az egyetlen olyan eset, ahol a kommunista pártnak volt tényleges népszerűsége és társadalmi támogatottsága.
És tehát, ezért kellett ezt a nemzeti összekacsintást megvalósítani.
Így van, tehát volt ugye a szovjet minta, ez az erősödő nemzettudat, ugye volt az úgynevezett békefrontos, vagy népfrontos elképzelés szintén a 30-as évektől, aminek gyakorlatilag az volt a lényege, hogy a kommunisták alkossanak úgymond, vagy közelítsenek az olyan pártokhoz, amelyek nem nácik, tehát hogy legyen egy ilyen népfrontosabb összekapcsolódás. Ez ugye Georgi Dimitrovhoz kapcsolódik a 30-as évek közepétől. Ugye volt a szovjet minta, ez a népfrontos politika, és maga a pragmatikus igény, hogy gyakorlatilag ezeket a pártokat ugye nemzeti pártokként lehessen eladni a II. Világháború után. Tehát nagyjából ez a három nagy oka volt annak, amiért a nemzet, mint fogalom, ilyen jelentősen megjelent a kommunista propagandában is.
Ez a Krízisek és pofonok, Apor Balázs történésszel beszélgetek, és azonnal jövünk.